Látjuk, hogy egyre hevesebb a harc, ahogy közeledsz, mint nagy király, hiszen az ige mondja, hogy a sátán levettetett, és jaj a földnek és a tengernek, és annak lakóinak, mert eljött hozzánk az ördög, mint aki tudja, hogy kevés ideje van. Ilyen világban élünk, Urunk, és mi magunk is egyen-egyen, ahogy idősödünk, ahogy múlnak az évek, egyre inkább szeretné a sátán elvenni a mi bizalmunkat, hitünket tőled, és szeretne minket elszakítani tőled, attól, hogy meg tudjuk harcolni a hit harcát, a hit nemes harcát, amely győzelemre visz. Adj nekünk, Uram, valóban győzelmes hívő életet, ahogy énekeltük is, Uram, hogy lesz te győztes, kit bűntart foglyó, ha téged is legyőz a győzelmes Úr. Ad, hogy engedjük legyőzni a bűnös, engedetlen, hitetlen szívünket, és te lehessél az Úr, és a te szentséged, tisztaságod, a te jellemed, a te engedelmes szíved valósulhasson meg bennünk, a Szentlélek és az ige által. Amen. Szeretett testvéreim, olvasom az ige hirdetési alapigét. A reggeli alkalmak a zsidókhoz írt levél 11. fejezetéből lesz, most az első alkalom, a 11. fejezet első 6 verse. A hit pedig a remélt dolgokban való bizalom. és a nem látható dolgok létéről való meggyőződés. Ennek a hitnek alapján nyertek Istentől jó tanúbizonságot a régiek. Hit által értjük meg, hogy a világokat Isten szava alkotta. Úgyhogy a nem láthatókból állt elő a látható. Hit által ajánlott fel Ábel értékesebb áldozatot, mint Kain, és ezáltal nyert bizonságot arról, hogy ő igaz, mert Isten bizonságot tett áldozati ajándékairól, úgyhogy hit által még holta után is beszél. Hit által ragadtatott el Énok, hogy ne lásson halált, és nem találták meg, mivel elragadta őt az Isten. Elragadtatása előtt azonban bizonságot nyert arról, hogy Isten szemében kedves. Hit nélkül pedig senki sem lehet kedves Isten előtt, mert aki az Istent keresi, annak hinnie kell, hogy ő van, és megjutalmazza azokat, akik őt keresik. Nagyon fontos kijelentéseket tesz itt Isten igéje, mert arról a viszonyulásról beszél az ige, ami ember és az Isten között, sőt, ember és ember között is nélkülözhetetlen. A bizalmi viszony. Hogy hiszem, hogy az Isten van, az Isten szeret engem, hogy fontos vagyok neki, hogy az ő kijelentései igazak, és mindaz igaz, amit ő elmond nekünk az igében. Tehát a bizalmi viszony az, amiről itt az ige beszél, és azt is megmondja, hogy tulajdonképpen mi is a hit. Hát az Isten ígéreteivel való bizalom. Ugye így mondja, tessék csak még egyszer jól megfigyelni, a hit pedig a remélt dolgokban való bizalom. Hát mit remélhet az ember, amit az Isten megígért? Tudnék, az a baj, hogy az emberek minden kutya fülit remélnek, amit egyik vagy a másik hamis tanító vagy nagyhatalmú ember ígérget jobbra és balra, abba hiszünk, de amit a Szent Isten, a Teremtő Istenünk ígért, abban meg nem hiszünk. Megvonjuk a bizalmunkat a mi Teremtőnktől. Hát ez történt a paradicsomban, ezt nevezik bűnnek. Tulajdonképpen a bűn lényege a hitetlenség. A bizalom hiánya Isten irányába. Nem bízok benne. Nem hiszem el, hogy jóságos, nem hiszem el, hogy szeret engem, nem hiszem el, hogy örök élettel akar megajándékozni. És ez végzetes, mert ez a bizalmatlanság azt jelenti, hogy megszakadt a kapcsolat. Nincs kapcsolat. Tehát, hát nem így van egy házasságban is. Addig van egy jó házasság, addig van egy jó párkapcsolat, amíg teljes a bizalom. Ha ez a bizalom felborul, felborul az egész házasság, felborul a család, minden felborul. Egy társadalomban sem lehet. Hát egy repülőre se ülhetek fel, ha nincs bizalmam abból, hogy az oda is ér, ahova elindultunk, és nem zuhan le út közben. Tehát mindenhez bizalom kell. Egyszerűen ennélkül nem lehet élni. De mindennek az alapja az Isten és az ember viszonya. Ebből alakulhat ki ember és az ember közötti kapcsolatunk. Tehát az Úr igéje azt mondja, hogy a hit pedig a remélt dolgokban való bizalom. Tehát az Isten igéjében való bizalom. Mert én arra építhetek, amit az Isten megígért. Pál apostol is a római levélben emlegeti ezt a reménységet, hogy a reménység nem szégyenít meg, mert beteljesedik. Mert amit az Isten ígért, minden beteljesedik. És azt is látjuk, hogy a hitnek van egy e világon túli dimenziója, egy kiterjedés, egy olyan kiterjedés, ami nem csak a láthatókra vonatkozik, hanem a láthatatlan világra. Azt mondja, hogy hát a hit azt jelenti, hogy én hiszek abban a láthatatlan világban, ahol Isten az Úr. És ez a hitünk tárgya, hogy így mondjam, tehát a hit pedig a remélt dolgokba való bizalom, a nem látható dolgok létéről való meggyőződés. Hát hogy győződhetek én meg arról, hogy van egy láthatatlan világ? Hát csak úgy, ha az Isten ezt kijelenti nekem, hogy ő beszél magáról. Itt meg kell rögtön állni egy pillanatra, mert az Úr Jézus nagyon kiózanító módon beszélt a zsidókhoz. Azt mondta nekik, közületek az ő arcát, mármint az atya arcát nem látta senki. A hangját nem hallotta senki. Akkor mit tudtatok én egy Istenről, amit ő maga elmond magáról? Ezt kell megérteni, hogy mi Istenről nem tudhatunk. Jönnek mindenféle mágusok, akik ilyen élményeket éltek át, olyan élményeket éltek át. Tessék ezt elfelejteni. Mert ezek az élmények egy-két kivétellel ördögi élmények, amelyeket az ördög kínál fel. Isten lezárta a láthatatlan világ falát. Ez a bűn következménye, hogy Isten kitessékelt bennünket abból a világból, ahol láthattunk, és nem szorultunk hitre. De mivel bizalmatlan volt az ember, mert hiszen a bűn mi volt? Nem az Istennek hittek, hanem az ördögnek. Mert ő megkérdőjelezte az Isten. Tessék figyelni, hogy mennyire bennünk van ez. A kígyó méreg, az Isten elleni lázadás, a hitetlenség mérge ott van bennünk. Hogy nem hiszek. Neki nem. Mindenki másnak igen. És akkor hogy érte el ezt a sátán? Úgy, hogy rossz hírbe keverte az Istent. Először is a szavát megkérdőjelezte. Csak ugyanazt mondta az Isten? Úgy szoktam mondani, hogy az első liberális biblia kritikus a sátán volt. Mert a biblia kritika lényege, csak ugyanazt mondta az Isten. És akkor letagadják, nem azt mondta. Majd ő megmondja, hogy mit mondott az Isten. Hát normálisak ezek az emberek? Tessék azért belegondolni, ha látták az Istent? Beszélt velük külön? Akkor mit tudhatunk mi Istenről? Most hogy higgyek én egy olyan úgynevezett keresztény professzornak, aki azt mondja nekem, hát kérlek szépen a Bibliában, ez se Isten mondta, ez se az Istentől való, ez se igaz, meg az se igaz, ez se így történt, az se így történt. Most ennek az embernek én higgyek. Hát ugyanazt teszi, mint az ördög. Csak ugyanazt mondta az Isten. És miért hiszünk az ilyen embereknek? Tehát a hitünk mire épülhet? Igenis az Isten kijelentett igére. Beszél velünk. Az Isten beszélő Isten. Az embert személyiségnek teremtette, és mivel elvesztettük a látást, Isten azt mondja most, higgy a szavamnak, mert beszélek veled. És ő beszél velünk az igén keresztül, és így mondom, a kinyilatkoztatást, erről a könyvről azt mondjuk, hogy ez az Isten kinyilatkoztatása. Magyarul, amit elmond magáról, erről a világról, meg rólam, ez a Szentírás. Hát most vagy hiszek neki, vagy nem. Tudnélik, más nincs. Ami ezen kívül van, az az ördögtől van. Most minden pogány vallás az ördögtől van? Igen. És ne szégyeljük ezt kimondani. Azt mondja az ige Pál apostol, így mondja, akik bálványoknak áldoznak, ördögöknek áldoznak azok. Pont. Hát akkor most azokat akarom hallani? Igen, azokat akarják hallani. Alig találkozok olyan keresztényel, aki nem jógázik. Hát aki jógázik, az már félig hindú. Miért? Mert ez nem sport. Csak elhitetik a bolond európai emberrel, hogy a sport. Az nem sport. Hát mondhatnám, hogy akkor, amikor egy katolikus ember a misén letérdel, meg föláll, meg letérdel, meg föláll, akkor tornázik. Hát ez pont ilyen. Tudnék, a jóga a hindu vallás megistenülési módszere. Ez a hata jóga, ami testi gyakorlatokat ír elő, azt azért írja elő, mert mivel meg akar istenülni, a teste fölött is úr akar lenni. Tehát ő nem badis izmokat akar kifejleszteni, hanem uralni akarja a testét. Azért gyakorolja. És az európai ember meg elhiszi a bolondokat, és közben a kundalinit ébreszti fel. Most nem akarok ebbe beleveszni, de miért hisznek az emberek ezekbe? Pár hete meghívtak egy református gyülekezetbe egy csendes napra, és Krisztusról kértek előadást, Krisztus személyéről. Hát egy órát beszéltem az Úr Jézusról, a beszélgetésben nem megkérdezi az egyik tőzsgyökeres asszony, aki ott nő fel a templomba, hogy hát mi bajom nekem a buddhistákkal. Hát mondom, drága asszony, nekem semmi bajom a buddhistáknak, csak ne tessék benne hinni. Hát elég bajuk van nekik. De most egyszerűen érteni ezt, akkor lehet velünk beszélni. Hát ez az a bukott állapot, nem hiszek az Istennek. De hát nem jobb dolgokat mond az ördög? Sokkal jobbat. Mit mondott az Isten? Ha megeszitek az ördög szövegét, meg fogtok halni. Mert arról van szó, az a gyümölcs az ördög szövege. Akkor meg fogtok halni. Erre az ördög azt mondja, jaj, dehogy haltok meg. Olyanok lesztek, mint az Isten. Hát nem szebb. És a mai modern spiritizmus, a mai modern okkultizmus, a mai modern tévejgés lényege, hogy mi olyanok vagyunk, mint az Isten. Majd mindjárt bebizonyítom, mert felolvasok szakembereket, és kiderül, hogy valóban ma központi kérdés, a New Age központi üzenete, hogy Istenek vagyunk. Na de ha minden Isten, mert a hinduizmus és a buddhizmus is ezt tanítja, ha minden Isten, ez a panteizmus, ugye, ha minden Isten, akkor semmi se Isten. Ha te is Isten vagy, én is Isten vagyok, meg a Buddha is, meg akárki, akkor kicsoda az élő Isten? Az már nincs. És nincs is rá szükség, erőket akarunk. Ez a vallási korrupció. Tessék elképzelni, ha két templomot építenénk, az egyiknek a homlokzatára kiírnánk, siker, szerencse, jólét, egészség. A másikra pedig azt írnánk ki, ítélet, kegyelem, bűnbocsánat, üdvösség. Melyik templomba mennének az emberek? Természetesen az elsőbe. Az egyik vasárnap szászalomba tanát, ez már több mint 10 éve történt. Délután istentisztelet, jön Irénke néni, azt mondja nekem, tiszteletes úr. Hogy van ez? A sportcsarnokban itt van ez a Jim Sanders, ott 200-an vannak. Mi meg itt 20-an. Mondtam neki, Irénke, ne aggódjon, itt jövőre is leszünk 20-an, ott meg nem lesz egy darab se. Hát hogy mondhatok ilyet? Hát mondom, azok mind azért mentek, mert azt ígértek, hogy meggyógyítják őket. De mivel ők nem tudják őket meggyógyítani, elég okosak, hogy hamarosan elhagyják őket. De sajnos az utolsó időkre azt mondta az Úr Jézus, hogy eljön az az idő, amikor az ördögöknek Isten megengedi, hogy legyen hatalma. Most itt lesz ám az óriási csapda. Mit mondott az Úr Jézus? Ha lehet, a választottakat is elhitessék. Kik? Hamis proféták, hamis Krisztusok. Na most, ha mi ezt nem veszük komolyan, aztán szédegünk ide-oda, mindenféle irányzatokba, akkor nagy baj van. Tehát, mibe hiszel? De most komolyan vizsgáljuk meg. Sokan azt mondják, hogy a világ ezt tanítja és ezt mondja, hogy a hit ott kezdődik, ahol az értelem véget ér. Testőrek, a pogány hit, meg a hiedelem, meg ahogy Pál apostol inti Timóteust, a vénasszonyos mesék, azok ott kezdődnek, ahol az értelem véget ért. A bibliai hit az értelem hite. Hányszor mondta az Úr Jézus az övének, ti is értelem nélkül valók vagytok? Mondta a tanítványainak. Tudnék, miért értelmes a mi hitünk? Mert a világteremtő Isten számunkra elképesztő módon értelmes, zseniális, csodálatos személy. És amit ő alkotott, az értelmes dolog. Mivel alkotott, így mondja a görög szöveg, hogy a logosszal. Az mit jelent? Azt jelenti, hogy az értelmes szavával. A logosz. Azt mondhatnám így is, hogy a tudományos szavával. Azért van tudomány, mert mi kikutatjuk az Isten értelmét a teremtésével. És ez nem baj, ez megadatott nekünk. Csak ne értsük félre, és ne gondoljuk azt, hogy mivel én felismertem egy-egy fizikai vagy kémiai törvényszerűséget, akkor már én vagyok az, aki meg is alkottam. Hát nem én vagyok, én csak felismertem. Tehát a mi hitünk az valóban egy nagyon logikus, értelmes hit. Miért? Mert van Isten, és ez az Isten a teremtő Isten. És ő beszél velem, elmondja, hogy én miben hihetek. Ez egy értelmes dolog. Ő milyen terve van velem, mit akar velem, mi a célja. Ugye tetszik érteni? Tegnap délután csodálatos volt, ugye, hogy arról beszéltünk hasonlítani az Úr Jézushoz. És ez az Isten terve. Mert mit mondott? Alkossunk embert a saját képünkre és hasonlatosságunkra. De nem Istent alkottunk, ugye, hanem embert, aki hasonlít az Istenhez. És ez az ember megbukott, és az ember nem hasonlít az Istenre. Ez a világ azért olyan, amilyen, mert mi nem az Istenre hasonlítunk, hanem kire? Az ördögre. Démonizálódott az emberiség. Ugye nekem már sokszor mondták, hogy hú, hát ő abba hagyja a Biblia olvasást, mert ami a zsidóknál történt, népírtás, minden van, hát milyen Isten az ilyen Isten? Hát már bocsánatot kérek, nem az Isten csinálja ezt. Azon nem botránkoznak meg, hogy a marxisták 100 millió embert mészároltak le a földön. Az nem zavaró? A hitleri vagy éppen az első világháború nem zavaró? Mi az Isten csinálta? Nem mi? Ugye milyen farizeusok vagyunk, és mennyire nem értjük a dolgokat? Ha Isten ítél, neki joga van. Nekem nincs jogom elvenni a másik ember életét. Neki joga van. Egyedül az Istennek van jog elvenni az ember életét. De hát ilyenek vagyunk, mi akkor megbotránkozunk. Tehát akkor hova lett a keresztény hitünk? Mert testvérek, úgy fogyunk, mint a megbomlott kéve, amit széthord a szél. Kiürültek a templomok, Nyugat-Európában még jobban, egyszerűen a meglévő keresztényeknek is, mintha nem lenne ereje, meg hite, mintha mindenki teljesen bizonytalan lenne. És mi ennek az oka? Hát pontosan az az oka, hogy elvesztettük Isten iránti bizalmunkat, a hitünket vesztettük el. Ha bevalljuk, ha nem. Felolvasok egy kis történetet, amit Wilhelm Busch ír le. Bemegy a egyházi kórházba látogatni. Aztán az egyik ajtón észreveszi, hogy a város egyik legnagyobb embere, egy gazdag milliómos neve szerepel ott az ajtón, és be akar menni. És az ápolónő izgatottan odalép hozzá, és azt mondta, hogy kifejezetten és határozottan megkért az X úr, hogy lelkés semmi esetre ne engedjek be hozzá. Biztosan nem óhajtja az ön látogatását. Ki fogja dobni? Nővér, mondtam, 25 éve vagyok lelkész, az idegeim lassan olyanok, mint a drótkötél. Végtére egyszer ilyesmit át kell élni az embernek. Ezzel bekopogtam. A nővér a kezét tördelte. Tessék, szólt bentről egy erőteljes, szimpatikus férfi. Beléptem, idős úr feküdt az ágyban. Mennyire örülök, mondtam, hogy személyesen megismerhetem önt, nevét sokszor láttam a cég nagyszerű plakátjain. A beteg nevetett. Na és ön kicsoda? Busch vagyok, az evangélikus lelkész. Vagy úgy? Hát szóval igen, ön régóta van már a városunkban, a nevét én is gyakran hallottam. Jó, hogy egyszer személyesen megismerkedhetem, csupán, lelkész úr, az Istenéről ne beszéljen nekem. Hát ez pech, nevettem, pedig pontosan arról akartam önnek beszélni. Kizárt dolog, intett le energikusan. Szó sem lehet róla. Az ilyesmivel végleg leszámoltam. Nézze, fiatal koromban tölcsérrel töltötték velém a zsoltárokat. Míg más fiúk kint játszottak, nekem az unalmas ízét kellett magolnom. Akkor kaptam az első undort. Aztán pedig férfi koromban kialakítottam a saját világképemet és életfelfogásomat. Az én prófétáim, akik nekem az igazságot hirdetik, Darwinnak és Haeckelnek hívják őket. Elfutott a méreg, intelligens polgáraink ekkora istentelenségét hallva. X úr, förmettem rá. Ha nekem egy ostoba 16 éves zöldfülű tacskó mondana ilyesmit, akkor, nos, akkor mosolyognék. És azt gondolnám, majd csak rá fog jönni, hogy ezekben a prófétákban már a természettudomány sem hisz. De amikor egy idős ember őszhajjal, aki ott áll az örökké valóság kapuja előtt ilyeneket mesél, ő nem sokára ott fog állni az Isten előtt. Ilyen értelmetlenséggel akar ő előtte a szent előtt kirukkolni? A férfi csodálkozó nézett rám. A hang nyilván új volt neki, én pedig elszégyeltem magam. Tehát tulajdonképpen aztán végül eljut vele Wilhelm Busch oda, hogy egy gyermek éneket elérnek el neki. És ennek a nagy embernek egyszer csak folytak a könnyei. De testvérek, férfiakkal beszélek. Két hete, nincs is még két hete, egy csendes héten voltam, egy református gyülekezettel, és egy 20 éves fiatal ember elmesélte, hogy hogy veszítette el a hitét. Hát őnek is a prófétái, Darwin, Heckel, meg a hasonló istentelen és tudománytalan. Ezt merem állítani, hogy tudománytalanok, mert igazi tudósok megcáfolták rég az evolúciót, meg nem is hisznek benne sokan. Mert abban is hinni kell. Tehát ezen az alapon tagadják ki az Istent. De hát jogos, hát mert a kettő nem lehet igaz együtt. Mert vagy Isten teremtette ezt a világot, vagy valami csoda, de nem létező természeti törvények folyamán jöttünk létre. Két külön világ. A kettőt nem lehet összemosni. Bár megpróbálták, meg megpróbálják sokan ezt a kettőt összemosni, de tetszik látni, az örök életét veszi el egy értelmes, okos ember ezen. Igaza van Buschnak. Meg akarsz állni az Isten előtt ezzel az ostobasággal? És ott fogsz rádöbbenni, hogy van Isten. És ott fogsz rádöbbenni, hogy elvesztél örökre. Hát normálisak vagyunk. De mit jelent ez az embereknek? De miért ragaszkodnak hozzá? Hát tessék csak meghallgatni, mit mond az egyik szintén nagy evolúcionista filozófus, Aldous Huxley, angol filozófus, aki megalkotta az értelmetlenség filozófiáját. De meg is magyarázza, hogy milyen alapon. Jókom volt arra, hogy ne akarjam, hogy a világnak értelme legyen. Hát mi egy értelmes ember nem akarja, hogy a világnak értelme legyen? Így feltételeztem, hogy nincs is értelme. Állításom igazolására találtam kielégítő indokot minden különösebb nehézség nélkül. Nálam az értelmetlenség filozófiája lényegében a szexuális és politikai felszabadítás eszköze volt. Tehát mondjuk ki naturálisan, mit akart? Parázna életet élni gátlástalanul, politikai szélhámosságot, hatalmat, pénzt szerezni. Ezt akarja. És ennek kiáll az útjába? A hatalmas Isten. Hát akkor el kell távolítani az útból. Hát ezt teszi az ember. Ne te, hogy azt tessenek hinni, hogy az emberek jóindulatúak, gonoszok Isten iránt. Tessék meghallgatni, mit mond. 1871-ben volt az első kommunista forradalom Párizsban. Mi volt a jelszava? Marx szervezte. Mi volt a jelszava? Tessék meghallgatni. Ami ellenségünk Isten, a bölcsesség kezdete Isten gyűlölete. Ez a kommunista jelszó. Marx azt mondta, az életem célja, hogy bosszút álljak a magasságoson. Akkor mi gondoljuk, hogy az emberek jók. Az emberek egy része által tudatosan a sátán oldalára. Marx sátán imádó volt. Tessék meghallgatni, az egyik legjobb barátja, munkatársa mit ír? Proudhon. Az Isten a jogtalanság prototípusa. Ellenére is szerteszünk tudásra. Ellenére is megtaláljuk boldogulásunk útját. És ellenére is kialakítjuk közösségeinket. Gyere, sátán, te alattvalóktól és királyoktól megrágalmazott, Isten ostobaság és gyávaság, Isten zsarnokság és szegénység, Isten képmutatás és álnokság, Isten egyszerűen rossz. Alapjába véve Isten a civilizáció és a liberalizmus és az emberiség ellensége. Hát olyan világos, mint a nap, nem? Ez a sátánizmus. Ez Isten abszolút megtagadása. A New Age ugyanezt teszi. És tessék meghallgatni egy modern, most élő, tudós, író urat, aki a New Age egyik fő szellemi vezére, hogy mit ír. Azt írja David Sprenger a neve, ő az egyik fő szellemi atya a New Age mozgalomnak, és azt mondja, hogy az Antikrisztus és Lucifer kapcsolatát így magyarázza. Krisztus ugyanaz az erő, mint Lucifer. Lucifer készíti elő az embert a krisztusi lét megtapasztalására. Ő, mármint a Lucifer, a nagy kezdeményező, Lucifer munkálkodik mindannyiunkba, hogy teljességre juttasson bennünket, ahogy az új korszak, ugye a New Age felé közeledünk. Mindannyian, valamennyien, valamilyen módon eljutunk egy pontig, amit én luciferi beavatásnak nevezek, amivel sok embernek kell most a közeljövőbe szembenéznie, mert ez a beavatás az Úr korszaka New Age. Ilyen módon a világ át fog menni a luciferi beavatáson, és imádni fogja a sátán. Hát a Jelenések könyvében ezt olvassuk, és most láthatjuk, hogy bontakozik ki ez a szemünk látára már évszázadok óta. És akkor most én kinek hiszek? Ezeknek az uraknak? Vagy pedig hiszek az élő Istennek? És ki áll mögöttük? Hát megmondják magyarul, ki áll mögöttük. Hát gondolkodjunk. Hát itt van most már lehet látni, hogy a világ merre megy. Két részre szakadtunk most már, világos. Vannak, akik ragaszkodnak a nemzetállamokhoz, és a globális világ. A globalizmus, a globális világ az antikrisztusi birodalom lesz. Hát értsük már meg, hogy nyakig benne vagyunk, és az emberek nem értik az összefüggéseket. Nem értik, hogy mi zajlik körülöttünk. És miért? Azért, mert kitagadják Istent, és ott kezdődik, hogy nem Isten a teremtőm. Itt kezdődik. Francis Schaeffer, ez a nagyon neves, rendkívül művelt evangélizátor azt mondta, hogy az evangélium nem ott kezdődik, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hanem úgy kezdődik az evangélium, hogy kezdetben teremtette Isten az eget és a földet. Tudni, a Biblia ezzel kezdődik. Hát ez a lényeg, hogy én az övé vagyok. Teremtő, ugye itt azt olvasuk, most már erről beszélek, hitáltal értjük meg, hogy a világokat Isten szava alkotta, úgyhogy a nem láthatókból állt elő a látható. Annyira csodálatos a Biblia, ma már ezt tudjuk, hogy így van, hogy a láthatatlanokból áll elő ez a látható világegyetem. Olvastam John Barrow-nak a Világ keletkezése című könyvét, ez egy ma is élő, nagyon neves kozmológus, amerikai kozmológus. Azt írja, hát ő még az ős robbanást fejti ki tudományosan, tehát tudományos könyv, azt írja, hogy mi robbant. Azt mondja, előtte nem volt semmi. Akkor mi robbant? És akkor azt írja, hogy nem mondhatunk mást, mint hogy ott áll Isten a maga láthatatlan világával. Hát teljesen igaza van. Ugyanazt mondja, mint a Biblia. Itt olvastam. A láthatatlanokból állt elő a látható világegyetem. Nem volt valami, amiből ő kigyúrza a világot. Hanem mit mond az ige? Hogy a szavával, a hatalma szavával, az ő hatalmával, így is mondhatnám, erejével, hatalmával, energiájával, a láthatatlan világával teremtette ezt az egész láthatót. És egyébként John Barrow leírja, hogy a ez a világegyetem zárt, akkor ennek az egész világegyetemnek az összenergiájának eredője nulla. Mert az összes anyag, energia, ez a pozitív energia. A negatív energia pedig a nehézségi erő, a tömegvonzás, és a tömeg és energia szorozva, ugye az MCC négyzet, az einsteini összefüggés, egyenlő a tömegvonzással, eredője nulla. És akkor mit ír? John Barrow azt írja, hogy a természet törvényei alkalmasak lehetnek a teremtés folyamatának leírására. Hát akkor tetszik látni, hogy ezek a tudósok nem tagadják Istent. Sőt, tessék meghallgatni egy mai tudóst, egyébként Lord Palkinghorn a neve, aki a fizikai és matematikai tanszék vezetője, egyébként az Angol Tudományos Akadémia tagja. Úgy hiszem, hogy ez vonzó következtetés és intellektuálisan kielégítő magyarázat arra, hogy az univerzum tudományosan megismert racionális rendje mögött egy isteni szellem rejlik. Tehát nem, hogy azt higgyük, hogy az összes tudós azt a nótát fújja, hogy a tudomány bebizonyította, hogy nincs Isten. A tudomány nem tudja bebizonyítani. Úgy hiszem, hogy a tudomány azért lehetséges, mert a fizikai világot valaki megteremtette, s mert mi, hogy egy régi és erős megfogalmazást használjak, olyan teremtmények vagyunk, akik hasonlatosak vagyunk a teremtő képéhez. Ez az elsődleges oka abeli hitemnek, hogy az univerzumot valaki megtervezte és megteremtette. Nem mentegetőzöm a teista beszédmód miatt, hiszen ha az univerzum valóban megtervezett és megteremtetett, ki más lehetne a tervezője, mint egy teremtő Isten. Erről van szó. És ne tessenek elhinni, hogy ezek a rendszerek, mert ezek ilyen tudományos rendszerek. Hát mit kezdünk vele? Mit mond Pál apostol a 2. Korintus 11-ben? Hogy mi testben élünk, de a hadakozásunk fegyverei lelkiek, szellemiek, erősek az Isten kezében, lerombolni minden erődítményt és magaslatot, amelyet Isten ismeretével szembe emeltek. Hát az evolúció, a hamis vallás, a hamis tudomány, az az Isten ismeretével szembe emelt ördögi erődítmények. A tudomány nem istentelen önmagában. Csak van istenhívő tudós, ahogy most olvastam, meg vannak istentelen tudósok, akik kötik az ebet a karóhoz. Hát például a hírhet Richard Dawkins, ez egy hírhet biológus, azt írta az egyik szövegében, legszívesebben kiirtaná az istenhívőket. Mert annyira felháborítja, hogy mi miért nem hiszünk az evolúcióba. Hát ő meg miért nem hisz az Istenbe. De hát ettől még nem kell embert írtani, mert ezek szellemi küzdelem. Szellemi küzdelem. Nem test és vér ellen van nekünk tudrakodásunk, hanem a mennyei magasságban lévő erők és hatalmak ellen. Tehát ne legyünk gyávák, és ne tessenek meghátrálni azelőtt, hogy valaki azt mondja, már pedig a tudomány bebizonyította. Hát például Einstein azért elég nagy tudós volt, ő azt írta, hogy már diákkoromban teljesen elavultnak tartottam Darwin, Haeckel, Huxley fejlődés elméletét. Ugye teljesen elavult. Hát persze, hogy elavult. Testvérek, olyan iszonyatos információ. Ez a legnagyobb bizonyíték, két nagyon erős bizonyíték van az evolúció ellen. Az egyik, amit éppen Fraj Tamás agykutató el is mondott a televízióban, tessenek megérteni, hogy az ember teremtmény, mert személyiség. És személyiség csak személyiségtől ered. A másik nagyon erős, amit nem tudnak túllépni, az információ. Ugye az információ csak információ forrásból eredhet. Na de az anyag, az nem hozhat létre logikus információkat. Az csak egy személy hozhat létre. De csak most, hogy a testvérek értsék, itt vannak, ami szuper, de tényleg nem szabad lebecsülni, mert valóban szuper mikrocsipjeink. Szuperak. De úgy tessék elképzelni, a sejtetben, az egyetlen kicsi láthatatlan sejtetben 2 billiószor nagyobb az információ sűrűség, mint a legjobb csipben. Akkor most nem mondják, hogy a sárga agyak azt programozta be. Akkora hit kell ehhez, hogy én mindig megállom a kalapomat az evolúciumosták előtt. Igazi hívő emberek. De komolyan. Hát mert ez teljességgel képtelenség. Hát nem akarok tovább erről beszélni, akit érdekel, olvassa ezeket a könyveket, és meggyőződhet róla, hogy semmit nem tudunk. Miről? Éppen a lényegről. Nem tudjuk megválaszolni a legalapvetőbb kérdésünket. Honnan jöttünk? Mi célból vagyunk? Hova megyünk? Egyszerűen nincs válasz az eredetre, és nincs válasz a célról. Ez bevallja mindenki. De most képzeljétek el, hogy gondolkodik a mai ember. Mert igenis az értelmiséget az egyetemeken meggyőzik, hogy az evolúció igaz. Meggyőzik. És Darwin mit mondott az evolúcióról? Egészen elképesztő, hogy milyen messze elmentek, és mégis maguk is látták a csapdát. Tehát látták a csapdát, hogy itt baj van. Mondjuk Darwin elég korrekt volt ahhoz, hogy többször kimondta, ha ez meg ez nem így lesz, akkor az én elméletem nem igaz. Ő nem tudott a génekről. Egy mai gimnazista többet tud a biológiáról, mint Darwin. Ez nem vicc. Hát nem tudta, hogy onnan a gének. Na most Paul Davies azt írja a Megbundázott Világegyetem című könyvébe, hogy Darwin száműzte a biológiából a teleológiát, nem a teológiát, a teleológiát, az okság elvét. Az okság elvét, ami azt jelenti, nincs oka, nincs célja. Így mondta Darwin, hogy az evolúciónak nincs terve. Az evolúció nem vezet sehova. Na most testvérek, ezt hitte el a mai ember. Ebbe vagyunk. Elhitte, hogy ő csak valami véletlen, mert szó szerint a véletlennel helyettesítették Istent, ő csak egy véletlen műfaj létezik, és az ő életének nincs célja, nincs értelme. Hát ha én egy fölkapaszkodott majom vagyok, akkor valóban ennek se értelme, se célja. De ez Isten meg pont azt mondja, hogy jó tervem van veletek. Ezt mondja az Isten. Most értsük meg, hogy Istennek bizony van terve az emberrel. És ez a jó terv, ez az örök élet. Így mondhatnám egyszerűen, velünk Istennek egy célja van, az élet. De az nem élet, a biológiai élet. Olyan jó a görögben, hogy megkülönbözteti a bioszt, meg a zoét. Megkülönbözteti ezt a mulandó biológiai életet, és megkülönbözteti az elmúlhatatlan életet. És Pál mit mond? Hogy Isten az evangélium által világosságra hozta az elmúlhatatlan életet. Mert aztán a teremtés után ugye az igazi evangélium, hogy Jézus feltámadt. Hogy meghalt a kereszten, eltávolította az útból a szakadás okát. Mert az, hogy Isten és az ember kapcsolata megszakadt, ez a bűn, a hitetlenség. Jézus így mondja, az a bűn, hogy nem hisznek bennem. Én nagyon sokszor megkaptam, elmentem családlátogatni, nagyon érdekes volt, ha idős emberekhez, különösen magányos emberekhez mentem, akkor pillanatokon belül előhozták férfiak és nők is, hogy ők nem bűnösök. Én nem mondtam, hogy kedves Mariska néni maga bűnös, én nem ezzel nyitottam be, meg nem is mondtam, de még csak eszembe se jutott. És akkor mindig elmagyarázták, főképp az asszonyok, hogy én soha nem csaltam meg a drága férjemet, én nem loptam, nem hazudtam, már a hazugságnál kicsit lehet, hogy látszott a képemen valami, de komolyan, És akkor Isten elé álltam, hogy Uram, ilyenkor mit mondjak nekik? Most kezdjem el ledorongolni ezeket az idős embereket, és az Úr eszembe juttatta. Kérdezd meg tőlük, hogy hisznek az Úr Jézusba. És akkor megkérdeztem. Istenbe tetszik, hogy persze. És az Úr Jézusba. Hát mondom, tetszik látni ez a bűn. Olyan szent életet élt, akkor is bűnös, mert azt mondja az ige, hogy az a bűn, hogy nem hisznek bennem. Hát azt mondja, pláne megérthetnék, a mi férfiak is, egy szép napon azt mondja a férje, nagyon aranyos vagy, nagyon szép vagy, minden jó, de tudod mit, elegem van, nem akarok veled élni. Ennél nagyobb bűn nincs, nem? Már nem hiszek abba, hogy ebből lehet valami szép, elmegyek. Hát ezt tette az ember az Istennel. Ez a bizalom hiányom, nem hiszem el, hogy ő vele, célba érek, ő vele van értelme az életemnek. Ő az én teremtőm és megváltó Istenem. Mert többször elmondtam, eleinte nem ismertem elmondani, mert annyira bántott, hogy az én nagyanyám, aki református papné volt, az mondta nekem 80 vagy 81 néhány éves korában, hogy fiam, tudod, milyen vallásos vagyok, aztán elsorolta, tudtam persze, minden reggel Bibliával kelt, azzal feküdt. De tudod, nem tudok mit kezdeni az Úr Jézussal. Akkor még én se tudtam. Tudjátok, ki tud valamit kezdeni az Úr Jézussal? Aki már tudja, hogy elveszett bűnös. Hát gondoljátok, kinek kellett Jézus a maga korába? Csak a bűnösöknek. Akik tudták, hogy bűnösök. A jóvallásosoknak nem kellett, ők megfeszítették. Ma is megfeszíti magának mindenki Krisztust, aki nem hiszi, hogy csak ő érte van üdvössége. Nincs más, csak ő érte van üdvösségünk. És ő a Teremtő Istenünk, és most itt nem akarok a teremtésről tovább mást mondani, csak annyit. Ha én valóban teremtmény vagyok, akkor kutya kötelességem keresni Istent. És aki segítségül hívja az Úr nevét, az üdvöző. Ez az ember kutya kötelessége, minden emberre, kivétel nélkül. És ha nem teszi, Isten számon fogja kérni. Tudtad, hogy én teremtettelek. Ugye Pál leírja, hogy akik a teremtményt imádták a teremtő helyett, aki áldott mindörökre, azokat Isten kiszolgáltatta. Először is arról, hogy állatok, madarak és mindenféle teremtményeket imádjanak, utána mit mond az ige? Kiszolgáltatta őket az erkölcsi ítéletre képtelen gondolkodásnak. Hát tessék megnézni, mivé lettünk. Tehát mondom is pontosan. A 25. vers azt mondja, akik az Isten... Ja igen, de ott kezdte, hogy ami ugyanis látható belőle az ő örök hatalma és istensége a világ teremtésétől fogva, alkotásainak értelmes vizsgálata révén meglátható. Ennél fogva nincs mentségük az embereknek. Hiszen megismerték az Istent, mégsem dicsőítették vagy áldották Istenként, hanem hiába valóságra jutottak gondolkodásukba, és értetlen szívük elsötétedek. Akik azt állították magukról, hogy bölcsek, azok bolondá lettek. És a halhatatlan Isten dicsőségét felcserélték emberek és madarak, négylábúak és csúszómászók képével. Ezért kiszolgáltatta őket Isten a szívük vágyai által a tisztátalanságnak, hogy meggyalázzák egymás testét. Akik Isten igazságát hazugsággal cserélték fel, azok a teremtményt imádták és szolgálták a teremtő helyett, aki áldott mindörökké. Amen. Ezért Isten gyalázatos szenvedélyeknek szolgáltatta ki őket, mint ahogy az asszonyaik felcserélték a természetes érintkezést a természet ellenessel, ugyanúgy a férfiak is elhagyták a női nemmel való természetes érintkezést, és egymás iránt gerjedtek fel kívánságukba. Férfiak férfiakkal fajtalankodtak, de el is veszik téveigésük méltó jutalmát önmagukban. Hát aki ebbe van, az már elvette. Egyébként nagyon érdekes, hogy valaki olvasta a Sátánizmus és a rockzene című könyvet, abban írja, ugye, aki írta a könyvet, a Vatikán sátánista szakértője, azt írta, hogy aki sátánista lesz, az homoszexuális lesz. Ez törvény. Azt írta. Tehát az érintettség miatt keveredünk bele. Hát nem, erről nem is akartam beszélni, csak ugye itt elénk jött. Arról szeretnék befejezésül még itt az ige alapján beszélni, hogy hit által ajánlotta fel Ábel az értékesebb áldozatot. Tulajdonképpen már belekezdtem ebbe a gondolatmenetbe, amikor azt mondtam, hogy a megváltás. Mert Kain és Ábel a kétféle vallásosság előképe. Kain annak a vallásosságnak az előképe, hogy vagyok én olyan ember, hogy kifizessem az Istent. Nem vagyok én olyan rossz. És akkor Isten ezt nem fogadta el. A Ábel pedig ő bárányáldozatot vitt, amivel arról tanúskodott, hogy a bűn halálos. Tegnap este hallottuk, ugye nagyon szépen kifejtette Zoltán testvérünk, hogy az Ákán történetének a lényege, hogy a bűn halálos. Méghozzá kárhozatosan halálos. És csak a megváltásba bízhatok. Az engesztelő áldozatban. És mivel Ábel értette ezt, ő Istenre mutatott, hogy Uram, én benned bízok. Ahogy jó, mondja, tudom, hogy az én megváltóm ér, és utoljára megáll a porom felett. Tehát az a helyes vallásosság, hogy én nem bízok magamba, hanem abban bízok, amit az Isten készített. Ahogy ma Ábrahámnak Isten kijelenti Izsák feláldozásának történetében, hogy majd az Úr gondoskodik áldozatról. És akkor mit mond keresztelő? Íme az Isten báránya, aki hordozza és elveszi a világ bűnét. Ez az egyetlen helyes viszonyulás Istenhez. Itt azt mondja az ige, hogy Ábel, hát tudjuk, mi lett a történet vége, a vallásos agyon ütötte hívőt. Hát így lemeztelenítettem a dolgot, mert tulajdonképpen ez történt. De mit mond Isten Kainnak? Hogy a te testvéred vére kiált hozzám a földről. A kiontott ember vér bosszúállásért kiált az Istenhez. Bosszúért kiált. Ítélet után kiált az Istenhez. És akkor a zsidó levél, itt a 12. fejezetben mit olvasunk? Azt olvassuk, hogy járuljunk ugye bizalommal, mindenek bírájához, Istenhez és a tökéletességre jutott igazak lelkeihez, az új szövetség közben járójához, Jézushoz, a meghintés véréhez, amely hatalmasabban beszél, mint az Ábel vére. Mi az, hogy hatalmasabban beszél? Hát ott is kiontottuk egy ember testvérünk vérét, de Jézus vére kegyelemért kiált az Istenhez. Ábel vére ítéletért kiált. Jézus vére kegyelemért kiált. Ezért hatalmasabban beszél Jézus vére. Jézus vére arról beszél, hogy Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. A kegyelem vére, Jézus Krisztus vére, amiért megbocsáttatik a bűnöm. Erre mutat Ábel áldozata, és erről beszél itt nagyon csodálatosan Isten lelke rámutat, hogy a Krisztus vére hatalmasabban beszél, és tényleg hatalmas ez a vér. Meg tud szabadítani a bűntől, a hitetlenségem bűnétől. Csak be kell vallani, Uram, nem tudok hinni. Könyörülj meg rajtam. Látod, milyen hitetlen vagyok, ha az vagyok. Persze, ha nem vagyok hitetlen, akkor adjak hálát az Úrnak, de az ember élete során belekeveredhet abba, hogy megszürkül a hite, elbizonytalanodik, hát akkor gondoljunk Jézus vérére, aki megszentel, megerősít. Tehát befejezésül még egyszer gondoljuk át, mert itt azt mondja, hogy Énok elragadtatott. Miért ragadtatott el? Hitáltal ragadtatott el Énok, hogy ne lásson halált, és nem találták meg, mivel elragadta őt az Isten. Elragadtatás előtt azonban bizonyságot nyert arról, hogy Isten szemében kedves. Hit nélkül pedig senki sem lehet kedves Isten előtt. Mert aki az Istent keresi, annak hinnie kell, hogy ő van, és megjutalmazza azokat, akik őt keresik. Ennek az Énoknak a hite, úgy látszik, olyan hit volt, olyan gyermeki bizalom volt Isten iránt, ami kedves volt az Isten előtt. Tegnap szó volt, hogy nekünk hasonlítani kéne Jézushoz, mert ő kedvességet nyert Isten előtt. Azt mondta, én soha nem vagyok egyedül. Az Atya mindig velem van, mert én mindig azt teszem, ami neki kedves. Tehát így lehet kedvessé az ember, hogy én az Atya akaratát keresem és cselekszem. Azt mondta az Úr Jézus, aki szeret engem, megtartja az én igémet. Tehát a kedvességre úgy juthat el a hívő ember, hogy hit által, mert hiszem, hogy az én drága mennyei édesatyám, és iránta való imádatból és szeretetből keresem, és megcselekszem az akaratát. Így lehet a kedves Isten előtt. Mindenek fölött, ha szeretem őt, mert azt mondja az első parancsolat összefoglalása, illetve az első kőtábla összefoglalása, szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes elmédből. De ez már ugye a bizalom, a hit bizalommi viszonyulása. A hit tehát nem mindegy, hogy mire irányul. Ma, ezzel befejezem, ma nagy divat, hinni a hitben. Ez egy pszichai képzelgés, hogy a hitnek mágikus képessége van. De komolyan, ezt gondolják, ezt hirdetik emberek, olyanok, mint Paul Jongi Cho, azt mondja, hogy képzeld el, hogy mit akarsz, és meg lesz neked. Mert neked olyan képességed és hatalmad van, vízió, ugye, hogy vizualizálod, elképzeled, mit tudom, egy Rolls-Royce-t akarsz, bemész az ima barlangodba, és 1700, mit tudom, 72-szer elmondod az Istennek, és meg lesz neked. És aztán azt is elmagyarázza, hogy a negyedik dimenzió című könyvében, hogy a hitnek lehetséges, hogy megvalósuljanak a dolgok. Azt mondja, hogy az energia anyaggá válik. Megeszed az almát, és az energia anyaggá válik. Te benned ott az isteni energia, a hit által, és te pedig materializálod azt, amit akarsz, és megvalósulsz, teremtesz. Ugye? Tetszik el, hova jutottunk? Hogy istenek vagyunk, mert teremteni tudunk. És a világ legnagyobb gyülekezete neki van. 38 ezer tagú gyülekezete van Paul Jongi Cho-nak. De hova vezeti őket, testvérek? Hova vezeti őket? Borzalom. És ilyeneknek hisznek az emberek. Murphy, ugye ezt is nem... A 80-as éve annyit hallottam idézni, azt hittem valami szent prófétáról beszélnek. Hát úgy is lépett fel. Úgy is lépett fel, és olyan ravaszul ő is a New Age egyik nagy embere, és ő is a pszichológiai módon fogja fel a hitet. Tessék csak meghallgatni, mit mond. Tehát higgy a hitben, azt mondja, és elmagyarázza a te nagy tudatalattid. Ezt nem ő találta ki. Ez Freud és Jung. Tehát a pszichológia. A nagy tudatalattid. Micsoda hatalom van abban. Hallgass csak meg, mekkora hatalmad van. Végtelen gyógyerő, teremtő intelligencia van a te nagy tudatalattidban. Bár végtelen is, teremtő is, mégis több helyen olvashatunk ilyet a könyvben, tudatalattid nem vitatkozik, elfogadja tudatos elméd kijelentéseit. Az istenség mégis alá van vetve a tudatos elmének. Ennek ellenére Murphy szerint természetes, hogy így magasztaljuk őt, a tudatalattim ismeri a megoldást. Most is engedelmeskedik nekem, hálás vagyok, mert tudom, tudatalattim végtelen intelligenciája minden dolgok tudója, és most is felfelé előttem a tökéletes választ. Mélységes meggyőződésem felszabadítja a tudatalattim fenségét és dicsőségét, örvendezem. Aztán azt írja, hogy amit érzel, az testet ölthet. mondja ki Murphy, a mágiából és a spiritizmusból ismerjük a materializációt, amikor a szellem testet ölt. Murphy pedig ilyenekről beszél, a tudatalatti előállítja a keresett választ, a kívánt megoldást, a szubjektív megtestesülést. A hit elmédben megfogalmazott gondolat, jelents ki bármit, megtehetek mindent a tudat alattim révén. Hit elméd egy gondolata, amit elmondasz, azt megteremtett. Elméd törvénye a hit törvénye. Az annyit jelent, higgy elméd működés módjába, higgy a hitben. Na hát nem erről van szó, és nem a Marx meg Rudolf Steiner félre önimádatról van szó, de odáig megy Murphy, hogy azt mondja, hogy az Úr. Figyeljetek, hogy lopja a Zsoltárt. Megkerestem az Urat, és meghallgatott engem, minden félelemből kimentett engem. Erre megmagyarázza az Úr, ősi kifejezés, ami azt jelenti törvény, tudatalatti törvénye. Mi a jellemző ennek az Úrnak? A tudatalattiának végtelen intelligenciája, lelki, szellemi, anyagilag egyaránt vezeti, irányítja, gyarapítja. Mit gondolsz, mi a legnagyobb hatalom a mi korunkban? Mi a legnagyobb titok? Az atomenergia, termonukleáris energia, a neutronbomba, a csillagközi utazás? Dehogy, egyik sem. Hát akkor mi a titkok titka? Hol lelnünk rá? Hol érjük el, miképpen hasznosítjuk? A válasz roppant egyszerű. A titok varázslatos, csodatévő hatalom saját tudatalattid mélyén, ott, ahol legtöbben nem keresnék, a belsődben. Te vagy az Isten. Erről szól a nóta, erről szól a nóta a karizmatikusoknak, tisztelet a kivételnek, mert már nem lehet őket egy kalap alá venni. Tehát, de ezek a szélsőségesek így gondolkodnak, hogy mi meg istenülünk. És tessék látni, ez a New Age, ez a pszichológia. Erről beszélt tegnap Zoltán testvérünk, ez a humanizmus. Hogy az Isten helyére az ember kerül. Ez a humanizmus. Nem a filantrópia, nem az ember szeretet ám a humanizmus, az csak a más. Ez a humanizmus. Én vagyok az Isten. Hát elhitetett az ördög minket, és most a hitet kire irányul? Valóban ezekre a dolgokra, vagy őre? Most már nem csak ezeket a karizmatikus gyülekezeteket, de a történelmi egyházakat is elkapta a sikerevangélium. Itt a probléma, a sikerevangélium. Tehát egy olyan örömüzenet, hogy te boldog leszel, gazdag leszel, sikeres leszel, meggyógyulsz, ez mind lehetséges. De mit mondta az Úr Jézus? Keressétek először az Isten országát és az ő igazságát, a többi ráadások megadatik, ha megadja az Isten. De lehet, hogy nekem az a jó például, hogy ha valamit nem ad meg. Egyszeri gróf Rajna völgyében elvett egy nagyon szép nőt, a környék legszebb nőjét, ő pedig nagyon gazdag volt, született 3 gyerek, és a felesége lelépett egy katonatisztel. És a gróf feliratta a kastély bejáratánál, ne kívánd a pénzt, ne kívánd a gazdagságot, ne kívánd a legszebb nőt, mert megharagszik az Isten, és megadja. Tényleg, hát most nem azt ígérte, hogy örök életünk van, hát ezt ígérte. Aztán az, hogy mi van itt, az attól függ, hogy hogy látod a jövődet. Sok boldogtalan ember azért boldogtalan, mert itt akarja a paradicsomot. Az pedig odaát van. És ha én ezt tudom, akkor egész másképp viszonyulok a feleségemhez, a gyerekeimhez, a családhoz. Hogyha én tudom azt, hogy az én Uram él, az én Uram megváltott, nekem örök életem van, akkor tudom, hogy itt is gondja van rá. Imádkozzunk. Drága Úrunk, köszönjük, hogy Te tanítasz bennünket az igéből, és taníts minket hinni, Uram, hogy olyan sokszor énekeljük, hogy hinni taníts, Uram, kérni taníts. Szeretnénk, Uram, igazi hitet kérni tőled, olyan, ami neked tetszik, hogy majd mi is részesülhessünk az elragadtatásban, az örök üdvösségben, a veled való közösségben. Add, Uram, hogy ne emberekben, ne emberi tanításokban, lehetőségekben, pláne nem ördögi vallásokban higgyünk, Uram, hanem egyedül benned. Te vagy a drága Istenünk, aki az életét adta értünk. Úram, látod, milyen gyarlók vagyunk, mennyire kívánságaink rabjai vagyunk. Szabadíts meg bennünket ettől, és add, hogy igazán lelki kívánságaink legyenek. Hadd szomjúhozzunk rád, Uram, hogy a Zsoltáros mondja, ahogy a szarvas kívánkozik a folyóvízre, úgy kívánkozik az én lelkem, hozzád, én Istenem. Add ezt a vágyakozást, és adj hozzá bátor, igazi hitet. Amen.